Szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból emelek ki újra pár verset Lukács írása szerint evangélium 13. fejezetéből. Miután meghallották a Pilátus által rendezett vérengzésnek a hírét, Jézus megszólalt és ezt kérdezte tőlük: azt gondoljátok, hogy ezek az emberek bűnösebbek voltak a többinél, amiért ez történt velük? Nem. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: nézd, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja a földet hiába? Ebben a körben nyugodtan merem feltételezni azt, hogy mindnyájan gondolkodó emberek vagyunk, és éppen ezért, amikor olyan eseményekről hallunk, amikor ártatlan emberek esnek áldozatul valamilyen természeti katasztrófának, vagy éppen most nagyon aktuálisan akár egy terror cselekménynek, az első kérdések között rögtön ott van a fejünkben: mi alapján pont ők? Miért éppen ők? A legborzasztóbb érzés sokaknak emögött az, hogy akkor ezek szerint ez bármikor, bármelyikünkkel megtörténhet? Hát ártatlan járókelőként akkor ezek után hogy merjen az ember bemenni a nagyvárosba? Hogy merjen vonatra vagy repülőre ülni? Miért éppen ők? Hogy dől ez el? Valaki ezt eltervezi? Mármint valami emberen túli hatalom? Miért éppen ők? Nyilván a kérdés mögött természetes, hogy kevésbé azok az emberek a fontosak számunkra, akikkel ez történt, hanem ahogy az előbb is mondtam, a saját félelmünk, vagy akár saját életünk féltése. Mert ha nincs válasz erre a kérdésre, hogy miért ők, akkor ezek szerint, ahogy az előbb mondtam, ez bármikor bármelyikünkkel megtörténhet. Nos, nézzük meg Jézus tanítását erről a kérdésről. Nagyon sokat segíthet mindez abban, hogy amikor válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre, és úgy látszik, hogy egyre gyakrabban jönnek szembe velünk ilyen események, akkor nehogy valami szélsőséges választ találjunk, vagy abban találjunk nyugalmat. Hiszem, hogy ebben segíteni fog mindez, amit itt most hallhattunk a felolvasott szakaszban. Jézus 2 korabeli katasztrófát használ fel arra, hogy erről tanítson. Az egyik, nyugodtan nevezhetjük így, egy ókori terrorcselekmény. Egyszerű emberek elmentek imádkozni, vitték magukkal az olyankor szokás áldozati állatot, hogy azt levágják, és annak a kiömlő vére legyen az, ami jelképesen elmossa az ő bűnüket, és Pilátus parancsára, aki ugye a helytartó volt, a római katonák lemészárolták őket. Nem tudjuk, hogy miért. A Biblián kívül feljegyzés erről az eseményről nem maradt fenn, tehát más kortörténeti írók nem említik ezt, azonban Pilátust ismerve, mert róla bizony nagyon sok egyéb történeti írat is szól, tökéletesen beleillik a képbe ez a cselekmény. Tudjuk Pilátusról, hogy egy végtelenül gátlástalan ember volt. Nem csak, hogy a saját családját is, vagy a családjából is öletett meg embereket, ha éppen az érdeke így kívánta. Ezek után nem nehéz feltételezni, hogy a rábízott alattvalók közül is gond nélkül bármikor bármennyit a halálba küldött. Egyébként meg is tehette, fel volt hatalmazva erre, és annak rendje módja szerint ő élt is ezzel a humánus eszközzel. Tehát a képbe abszolút beleillik, nincs okunk megkérdőjelezni ennek a történeti hitelességét. A másik egy természeti katasztrófa képe, egy torony ledőlt, és 18 embert temetett maga alá. Most én ezt természeti katasztrófának nevezem, nem tudjuk, hogy mi váltotta ki a torony ledőlését, itt sem ismerünk részleteket. Azonban, mintha csak ma történnének ezek a dolgok, nem? Hát ma pontosan ezekkel van teli minden híradás. terrorcselekmények és természeti katasztrófák, megspékelve néhány egy-két indulatból történő gyilkossággal, rablással, fosztogatással, hazugsággal, csalással, minthogyha napjainkban járnánk. A vallási felhangú válaszokban ilyenkor gyakran megjelenik egy gondolat, mármint amikor a miértet és az okokat kutatjuk, megjelenik egy gondolat, hogy biztos valami hatalmas nagy bűnt követtek el ezek az emberek, és azért történt ez velük. Biztosan kiérdemelték a halált valamilyen tettükkel. Többször előjön az evangéliumokban is ez a korral jellemző vallásos gondolkodás. Gondoljunk csak a vakon született emberre. Ugye Jézus tanítványai megkérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett valami orbitális nagyot, hogy ekkora nyomorúsággal született ez az ember, hogy vak? Ő, vagy pedig a szülei? Érdekes a kérdés, ugye, hogy egy vakon született mit követhetett el, hogy vak lett, de ezt most tegyük félre. Akkor így próbálta meg feloldani ezt a felőrlő konfliktust ott a lelkükben, hát valami oka csak van annak, hogy ilyen szörnyűség történik valakivel. Biztosan kiérdemelték a halált. Biztosan extra bűnösök voltak. Nagyon határozottan hasít ebbe a gondolatba bele, és hasítsa is ketté Jézusnak az a szava, hogy nem. Nem. Semmivel nem voltak rosszabbak és bűnösebbek akármelyikünknél, mondja. Jajaj. Hát akkor ezzel csak tovább nő a bizonytalanság érzésünk. Hát ha még ezt a választ is kihúzza Jézus a lábunk alól, akkor aztán már tényleg mivel magyarázzuk ezt az egészet meg? Akkor aztán tényleg bármi megtörténhet bárkivel? Velünk, vagy családunkkal, országunkkal, népünkkel? Akkor tényleg igaz az, hogy az emberi élet az a félelem birodalma, és ezt hozzá kell szokni, és nem tudunk válaszokat adni arra, hogy mi történt Párizsban, és hogy miért, és miért pont velük. Nos, azzal, amit most fogok mondani, csak tovább mélyítem a káoszt, mert azt fogom mondani, hogy erre a válasz az, hogy egyfelől igen, egyfelől tényleg bármikor bármi történhet bárkivel, másfelől viszont nem. Nesze semmi fog meg jól. Köszönjük ezt a építő választ, kedves tiszteletes úr, de hadd mélyedjünk el egy kicsit ebbe a kétféle válaszba, hát ha segít azért tovább jutni ezen az ős bizonytalanságon, amit az ember ilyenkor érez. Tehát azt mondom, hogy egyfelől igen. Mert a bűn, ami a Biblia fogalma szerint az Isten nélküli létet jelent, és nem a megtett kis rosszaságokat, tehát, mert a bűn által megrontott világban élünk. Amikor az ember félredobja az életét megalapozó, biztonságos keretrendszereket, és azt mondja, hogy majd én egyedül, majd megmutatom én. Elnevezhetjük ezt ilyen eszméknek, meg olyan eszméknek, de szerintem fölösleges. Egy megromlott világban élünk. Ez a megromlottság állapota, ami nem igazán hasonlít a paradicsomi állapotra, ugye talán két hete beszéltünk erről, ennek a világnak vagyunk a részei mi is. És nem vásárolhatjuk meg semmilyen vallásos cselekedetekkel Istent, hogy jó, rendben van, akkor én most fizetek, templomba járok, adakozok, bérmálkozok, meg bármilyen egyéb vallásos cselekményt csinálok, cserébe te vigyázz rám, őrizd meg engem. Tévút. Isten nem az üzleti partnerünk. Ezért, amit a Földön élő emberek többsége gondol, az fog megvalósulni a világban. Ez egy olyan igazság, ami mellett sokszor elmegyünk, hogy a többségi gondolat fog uralkodni. És ha ez az erőszak, a pénz és a hatalom gondolata, és ha az ilyen emberek vannak többségben ezen a bolygón is, vagy pedig ők vannak olyan helyzetben, hogy világra szóló döntéseket hoznak, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ennek elszenvedői leszünk mi is, hiába másképpen gondolkodunk. Talán még érthetőbb ez az egész, hogyha lehozzuk egészen mondjuk egy kis közösségi szintre, akár csak egy önkormányzati választást hozunk példának. Itt is a többségi szavazat győz, ugye? És a többség értékrendje szerinti embert fogják megválasztani vezetőnek. Hát, mert matematika az egész, ennyi. És ha ez a megválasztott ember egy lumpen hazug csaló, akkor ő lesz a te vezetőd is, akivel naponta összefutsz az utcán, megy téged is képviselni megyei meg országos szinteken, mert te is abban a faluban laksz. Lehet, hogy a te értékrended teljesen más. Lehet, hogy gyűlölöd a hazugságot, a lustaságot, de annak a településnek a polgára vagy. Ezért az ő döntései kihatnak a te életedre is. Mindez ugye az igent erősíti. Tehát látszólag akaratunkon kívül bármi történhet velünk, mert a többségi gondolat fog győzni, és az fogja meghatározni ennek a világnak a menetét. Egy olyan emberiség tagjai vagyunk, ahol olyan vezetők, olyan hatalmak vannak, amilyenek. Nem tetszik? Lehet költözni, ajánlották ezt már nekünk politikusok. De hát hova? A Marsra? Mégis hova menjünk, ahol más lenne? Azonban az előbb azt mondtam, hogy másfelől meg nem igaz ez. Mármint az, hogy bármi, bármikor, bárhogyan megtörténhet. Nem igaz az. Nem. Nem igaz az, hogy bármi történhet velünk, és emiatt rettegnünk kellene. Na ez az a pont, amit a legnehezebb elmondani. De azért megpróbálom. Remélem jó szavakat ad erre az Isten. Talán onnan próbálnám megközelíteni, hogy mi az a bármi. Mert ugye általában félünk bármitől, de mi az a bármi? Tehát mi az a legrosszabb, amitől a ma embere a leginkább fél? Mert hogyha megtaláljuk ezt, akkor nyilván minden egyéb félelmünket bepakolhatjuk alá, hogyha a legnagyobbat nyakon ragadtuk, akkor benne van, vagy alatta van az összes többi félelmünk. Erre viszont egy elég konkrét választ lehet hozni, és ez nem keresztény válasz, ez szociológiai válasz, ez pszichológusi válasz, ez a kutatók válasza. A többség a halált fogja mondani erre a kérdésre, hogy mitől fél a legjobban. A haláltól. Meglepődnél, hogy hány emberre igaz ez a legnagyobb félelem. A lelkészi munkám során nagyon sok ilyen emberrel találkozom. Meg nem mondanád róla, hogy a lelke mélyén fél és retteg. Mert teljesen konszolidált az élete. Talán még a jó ember vagyok pecsét is ott van a homlokán, és még csak meg se kérdőjelezném ezt. De ott a lelke mélyén ettől fél és retteg. Hogyha elfogadjuk ezt most egy ilyen közös nevezőnek, hogy ez a legnagyobb rossz, amitől félni és tartani lehet, akkor viszont ennél a pontnál tényleg nem mondhatok mást a Krisztusba vetett hitem alapján, mint azt, hogy na ettől aztán tényleg nem kell félni. Ha ez a bármi és a legrosszabb, ami megtörténhet az emberrel, akkor Krisztusba vetett hitem alapján azt mondom, hogy na ettől aztán tényleg nem kell félni. Mert ha valamiről, akkor erről egyértelműen beszél Jézus. Emlékeztek Mártára, aki ott sír, testvére sírja felett? És azt mondja neki Jézus, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Sőt, aki hisz én bennem, az ha meghal is él. Mondom ezt látszólag annak ellenére, hogy éppen nemrég halt meg egy csodálatos idős lelkész, talán a mostani Reformátusok lapja emlékezik meg róla, ráadásul hosszú szenvedés, betegség után. És akkor megint valami így félrekattan az agyunkba. Most akkor, hogyha vele is ez történhet, pedig az egész életét odaszánta, pedig kényszermunkára vitték a kommunisták is, meghúz, minden történt velem, de ő mégis szolgált és mégis kitartott, akkor tényleg milyen kapaszkodója van az embernek? Na most ez az, ahonnan mi látjuk ennek az embernek az életét. De vajon, ha megkérdeznénk őt, hogy ő a hite alapján hogy értékelte a saját életét, egészen egyszerű és tiszta választ kapnánk. Mert nem tragédiaként élte meg ezeket. És tudjátok, itt van az a nagy titok, hogy keresztény ember számára egyszerűen ezek a szavak és fogalmak mást jelentenek, mint halál, meg mint szenvedés. Innen nézve rájuk azt mondjuk szegény, ő pedig azt mondja, nem kell sajnálnotok, gyerekek. Nem kell sajnálnotok, mert mindezt lehet krisztusi módon viselni. És például erre a lelkészre is igaz ez a mondat, hogy ő nem félt. Ez nem azt jelenti, hogy vágyott már meghalni, meg ez nem azt jelenti, hogy lubickolt a fájdalomba, de nem félt. Nos, foglaljuk össze akkor az eddigieket. Azt mondtuk, hogy egyfelől igen, bármikor bármi történhet velünk, ezért nyugodtan, bátran tessék, lehet rettegni, félni, sőt az egész életet is le lehet élni félelmek között, mert hát olyan világban élünk, amilyen, nincs rá hatásunk, nem mi hozzuk a döntéseket, látszólag. Másfelől meg azt mondtuk, nem igaz ez. És hogyha bármi alatt a közfelfogású halált értjük a legnagyobb dolognak, akkor aztán főleg nem igaz az, hogy bármi megtörténhet velünk, amitől félni kellene. Remélem, meg kellőképpen össze vagyunk, akkor zavarodva, vagy akkor most végül is mit gondoljunk erről az egészről. Hálát adok, hogy Jézus nem hagyta itt abba. Mert ha itt abba hagyta volna, akkor én is roppant nagy gondba lennék, mert egyszer nem tudnék többet hozzáfűzni ehhez, csak ezt az igen, nem, ezt a dialektikát. Ez is igaz, meg az is igaz. Döntse el mindenki, hogy neki mi igaz. De hát ez borzasztó, hát így nem lehet élni. Jézus magyarázata teljesen egyértelmű, azt mondja, biztos, hogy nem voltak rosszabbak akármelyikünknél. Azok az ártatlan, ártalmatlan emberek is, akik múlt pénteken este beültek a kávézóba, és soha többet nem jöttek ki onnan. Biztos, hogy nem így kell keresni a választ, hogy akkor ők most rosszabbak voltak, vagy jobbak nálunk, vagy mi történt velük. De akkor hogyan? Hát Jézus folytatja, és nem sokára jön a fügefa példázata. De előtte még mond egy mondatot, ami még mindig csak a káosz fogja erősíteni. Azt mondja, nem voltak rosszabbak, sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Micsoda? Hát akkor aztán tényleg végképp nincs különbség keresztény ember között, meg nem keresztény ember között, jó ember, meg rossz ember között. Hát akkor aztán hogy kell ezt értelmezni? Ja, várjunk, csak azt mondja, hogy ha meg nem tértek. Ja, értem, tehát akkor, ha nem leszünk egyháztagok, akkor így fogjuk mi is végezni, igaz? Nem. Jézus nem azt mondja, hogy ha nem váltok egyháztagok, hanem azt mondja, hogy ha meg nem tértek. Aha. Szóval, hogyha meg nem térünk, akkor ezek szerint, ha megtérünk, akkor nem fogunk meghalni terrortámadásban, földrengésben, balesetben, betegségben. Na akkor itt az ideje gyorsan megtérni. Mennyire is kerül ez, kedves tiszteletes úr? Utalást el tud-e fogadni, vagy milyen bizonylatot tud erről kiállítani? Szándékosan szakítok és megyek a végletekbe, mert még csak nem is ezt jelenti. De hát akkor mit? Hát akkor mit? Van-e feloldás? Na és itt jön a fügefa példája. Egy fügefa, ami nem terem. Azért válik méltóvá a kivágásra, mert ami léte értelme, a termés, a gyümölcstermés, azt nem tudja megvalósítani. Valamilyen okból. Na most egy fügefa, ami nem terem fügét, az nem fügefa. Bár ez már nagyon filozófikus, de legalábbis az biztos, hogy igaz rá az a roppant fájdalmas mondat, amit a gazda megállapít róla, hiába foglalja a helyet a földben. Hiába. Az ő egész léte hiába való. Nem tölti be a léte értelmét, nem terem gyümölcsöt. Hiába való a léte. Ezért méltó a kivágásra. Értsük meg, nagyon fontos, hogy itt nehogy félre menjünk, egyszer akkor is vége lesz ennek a fának, ha minden évben rogyásig terem. De nem idő előtt lesz vége. Csak akkor, ha már beteljesítette a léte értelmét, és a gyümölcs termésben, hogy így mondjam, önmagát teljesen felhasználta, felemésztette, mondjam így egyszerűen egy szóval, elöregedett. Tehát azért ugye érzitek, hogy van különbség a kétféle halál között. Elhasználódni a gyümölcstermésben, betöltve ezáltal az élet és a létezés alapvető törvényét, vagy pedig terméketlenül elpusztulni. A jézusi példázat az élet Istentől elrendelt eredeti értelmét helyezi a középpontba. Nem azt, amivé lett az ember élet a bűn következményében. És ez nagyon fontos. Mert az élet eredeti értelme az Isten csodálatos terve szerint az a gyümölcstermés. Az a gyümölcstermés. Magamból adni. Számolatlanul, végtelenül és válogatás nélkül. Nézd meg, melyik emberi élet van minden szempontból a legnyomorultabb állapotban. Melyik? Az, amelyik sohasem ad. Semmit se. Persze mindig van rá magyarázat. Csak kér. Csak elvár. Csak követelőzik. Vajon téged meggyőzne a fügefa, ha azt mondaná neked erre az ötletedre, hogy vágjuk ki, mert nem terem, hogy kedves gazdám, nekem jár az, hogy én itt üldögéljek. Nekem jogom van arra, hogy itt foglaljam a helyet egy olyan fa elől, ami esetleg teremne. Nekem ehhez jogom van. Mész már, tudod hova ilyen ötletek, hogy ki akarsz engem vágni? Vajon téged, mint jó gazdát meggyőzne egy ilyen gondolat, vagy ellenkezés? Semmit se ad, csak kér. Csak követelőzik, csak elvár. De teremni nem terem. Tudod, az ilyen életen nem lehet segíteni. Mert az ilyen élet csak magán tudna segíteni, azzal, hogy megérti, hogy a lét értelme az a termés, az a gyümölcstermés, az az adás. Jézus Krisztus minden akadályt elhárított azelől, hogy ez megtörténhessen veled. Minden félelmet és a bűn minden következményét elszenvedte ő a Golgotai kereszten. Éppen ezért ezután nekünk nem lehetne akadály a félelem, vagy a bizonytalanság abban, hogy gyümölcsöt teremjünk. Már nem kell ezekkel foglalkoznod, csak teremned, csak adnod. És talán most jön a legcsodálatosabb titok. Mert aki egyszer is ezt megértette, és ezután képessé vált a gyümölcstermésre, tehát az önzetlen, feltétel nélküli adásra, amit a Biblia nagyon egyszerűen, amikor a lélek gyümölcséről beszél, így nevez, hogy jóság, szeretet, odafigyelés, tisztesség, megbízhatóság, és sorolhatnánk. Onnantól, hogy az emberi élet erre képes lesz, hogy önmagát akár, ha kell, mások mögé is helyezze, abban a pillanatban betöltötte az isteni rendelését, és az élete értelmes élet lett. És ha ez így van, akkor onnantól már minden plusz nap ajándék. Nem pedig cél, hanem ajándék. És ugye érted, hogy teljesen lényegtelen, hogy ez hány éves az adott ember. Lehet 15 is. Ha ezt megértette, és ez az igazság átjárta őt, és az élet egy gyümölcstermő élet, és ad, és önzetlenül, és nem tud gátat szabni a belőle kiáradó szeretetnek, akkor betöltötte a hivatását, ha 3 éves, 3 éves, ha 15, 15, ha 85, 85. És már többet nem cél a földi élet minden áron való fenntartása, és foggal, körömmel való ragaszkodás a biztonsághoz, az élethez, ehhez a földi léthez. Mert minden plusz nap már csak ajándék. De amiért jöttem, az megvan. Azt betöltöttem. Az életem értelmét, a gyümölcstermést gyakorolhattam. És ha földi életem holnap véget ér, akkor az nem tragédia. Mert az vár, aki egész életemnek értelmet adott. Az Atya szeretete, az ő színről színre látása, aki behelyezve hitemet és reménységemet, képes voltam már emberként is teremni gyümölcsöt és adni. És ezáltal a legnagyobb békét leltem meg, amit csak ember meglelhet ezen a földön. A kérdés, ami tehát igazából lényeges, az nem az, hogy ők, akikkel bármilyen szörnyűség történt, bűnösebbek-e vagy rosszabbak-e, hanem az, hogy értelmes életük volt-e, gyümölcstermő életük volt-e. Sőt, az igazi kérdés az, hogy veled mi a helyzet. Ajándékként tudsz-e fogadni minden új napot már? Mert ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy megtaláltad az életed értelmét. A termésben, a gyümölcstermésben, az adásban, vajon gyümölcsöző életed van-e? Tudod, ha igen, akkor csak, idézőjelbe, akkor csak hiányozni fogsz holnap, ha elmész, de sajnálni nem foglak. Sőt, egy kicsit még irigy is leszek, hogy te már látod őt. És ha nekem kell holnap mennem, engem se sajnáljatok, mert tudom, kinek hittem. Amen.